Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk.
Drága mennyei édesatyánk, kérjük add, hogy a hétvége után mindenki kipihenten, újult erővel és egészségesen állhasson előtted. Add, hogy a dolgozatok jól sikerüljenek, hogy a betegek meggyógyuljanak. Köszönöm, hogy megadtad nekünk ezt a csodálatos hétvégét, mely során sok élményben és pihenésben lehetett részünk. Köszönöm, drága Istenem, hogy most mindannyian előtted lehetünk és hallgathatjuk a te tanításodat. Amen.
Pál fogsága az evangélium terjedését szolgálja. Szeretném, ha tudnátok testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból nem tiszta lélekkel hirdetik Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban.
Egy nagyon furcsa emberről olvasunk, és egész évben az ő történeteit és a vele kapcsolatos eseményeket fogjátok hallani. Mert hogy Pál apostol az egyik legfurcsább ember a Szentírásban. Ő az, akinek se családja, se sok pénze, se karrierje, sem igazából olyan közeli barátai nincsenek, akik folyamatosan mellette lennének. Ő az az ember, akiről jól tudjátok, hogy egy nagyon-nagyon fényes karrier előtt áll, amikor találkozik Krisztussal a damaszkuszi úton, és onnantól kezdve az élete világi viszonylatban lefelé megy. A Filippi levelet, amikor írja, akkor fogságban van, és úgy ír vissza a gyülekezetnek, hogy no problem, minden oké, fogságban vagyok, de az örömöm az megvan. És úgy végigvettem magamban tegnap este azt, hogyha józan észre gondolkodunk, akkor minek örülhet ez az ember? Mert nincs mellette ott éppen akkor senki. Később majd lesz egy küldött, de akkor, amikor írja ezt a levelet, akkor nincs mellette senki. Nincs neve. Gyülekezetekben ismerik, sok helyen járt, vannak emberek, akiket támogatnia kell, de nincs karrierje. És az a felívelő karrier, aminek a következménye a vagyon, a pénz, a gazdagodás lett volna, az derékba törik. Ez a Pál, aki egy okos, értelmes, belevaló, igazán karizmatikus és tehetséges fiatal, ez ott a fiatalságának az elején egy másik döntést hoz. És onnantól kezdve száműzik, fogságban lesz, megverik többször, többször majdnem megölik, és az élete végén úgy tekint vissza, hogy minden megérte, mert nekem az élet Krisztus. Azt mondja az ember, hogy meg is ölhetnek, életben is maradhatok. Igazából mindegy. Mert hogy az életem egyedüli forrása az Krisztus. És olyan félelmetes az, hogy ez az ember tudott négy dolgot. Amire azt gondolom, hogy mindannyian, fiatalok, felnőttek, talán idősebbek, ugyanúgy vágyunk. Tudta azt, hogy hol van a helye, tudta azt, hogy ki ő, tudta azt, hogy mi a feladata, és tudta azt, hogy van az életénél egy fontosabb dolog, ami miatt nem félt. Tudni, hogy hol a helyen. Ha most végig kérdeznélek benneteket, akkor tudom, hogy sokan lenne közületek olyan, aki azt mondaná, hogy a helyemen vagyok. 100%-ig jól érzem magam az osztályomban, a lévaiban, ebben az életszakaszban, kamaszként. És azt gondolom, hogy mi is felnőttek, azt tudnánk mondani, hogy igen, a helyünkön vagyunk. De biztosan lenne olyan közöttetek, aki azt mondaná, hogy nem. Nem érzem jól magam. Nem vagyok a helyemen sem az életemben, sem a családomban, sem a barátaim között, sem a lévaiban. Nem tudom, hogy hol a helyem. És talán már évek óta keresem. És a jó hír az az, hogy van helyed, a rossz hír pedig az, hogy néha ennek a megtalálása sok évbe telik. És sokan nem feltétlenül a gimnáziumban fogják megtalálni. Pál úgy állt be a helyére, hogy annak a régi valakinek meg kellett halnia. Hogy az, aki ő volt, az szinte teljesen megsemmisült. És ha most belegondoltok egy pillanatra abba, hogy tényleg ez az ember egy nagyon jó tanuló valaki volt, hogy ez egy karizmatikus, elhivatott, tűzzel élő férfi volt, aki amikor Krisztus szembe jött vele, akkor feltette a kezét, megvakult, néma lett, és azt mondta, hogy ennyi. Minden, ami eddig voltam, azt kárnak ítélem. Az ennyi volt? Nem kell. Ha most azokra a diáktársaitokra gondoltok, vagy mélyen magatokba néztek, de ez talán felnőttek még nálunk is ugyanúgy érvényes, hogyha végigvesszük azt, hogy mi az, amit ez a világ kínál, és hogy mennyire sok nagyon-nagyon-nagyon jó dolog van benne, hogy mi az, ami örömöt okoz, hogy igazán mennyire jó az, amikor tényleg jól sikerül egy dolgozat, amikor azt érzem, hogy most ott vagyok amellett az ember mellett, akit szeretek, hogy ott vannak mellettem azok a barátaim, akiket szeretek, hogy a családomban végre helyreállt a rend. Itt van ez az ember, és azt mondja, hogy minden kár és szemét. Nem azért, mert ezek a dolgok nem jók, hanem azért, mert valami olyan óriási szeretetet tapasztal meg, ami mellett elkülönülnek ezek a dolgok. Valamit, ami semmi másból nem jöhet, csak az élő Krisztusból. Valamit, amiről diáktársaitok beszéltek az éretlen táborban. Valami, ami számunkra sokszor értetetlen és megmagyarázhatatlan, mert nem tudod megfogni a velejét. Mit jelent az, hogy minden, amit megtapasztaltam, hogy jó, az, amikor Krisztus szembe jön velem, az kár és szemétté válik. Nem azért, mert rossz, hanem azért, mert egy sokkal nagyobb szeretetbe ágyazódok bele. Akkor találom meg a helyem, hogyha megtalálom azt, hogy ki vagyok. Ha megtalálom azt, hogy kinek a tükrében kell saját magamat látni. Pál sokáig látta magát a rabbik szemében, akik tanították. Látta magát a családja szemében. És legfontosabb, hogy látta magát a saját egójának a tükrében. Tudta azt, hogy feladata van, és tudta azt, hogy küldetés teljesít. Tudta azt, hogy fontos, amit tesz, és tudta azt, hogy 21-22 évesen karrier áll előtte. És mégis, amikor jött az a damaszkuszi találkozás, akkor azt mondta, hogy ennyi, aki én voltam, az most itt volt. Gondoljatok bele abban, hogy micsoda belső feszültség és változás az, amikor valaki azt mondja, hogy a nevem feladom, az utam feladom, azt, aki én vagyok, azt leadom. Mert valaki olyannal találkoztam, aki magasabb, sokkal több, mint amit eddig el tudtam képzelni. Akkor tudom, hogy hol a helyem, amikor tudom azt, hogy kinek a tükrébe nézzem magam. És amikor Pál kimondja azt, hogy az életem a Krisztus, akkor egy fejezettel később és jövő hétfőn erről fogtok majd olvasni és erről hallunk, hogy egy fejezeten keresztül tárgyalja azt, hogy ki nekem a Krisztus. Hogy ki az, akiben gyakorlatilag szerelmes, még férfiként is. Mert azt mondja, hogy az lehetetlenség, hogy egy Isten azt mondja, hogy világra jön, megszületik, értem. Értem, aki ráadásul üldözöm őt. Hogy ez a Krisztus, az, aki innentől kezdve meghatározza, hogy ki vagyok, az identitásomnak a legmélyét. Már nem a családom határoz meg, nem a tanulmányaim, nem a barátaim, és nem a többi ember véleménye. Hanem az, hogy Krisztus miattam halt meg, és miattam támad fel, és ő az, aki küld engem erre a feladatra. És akkor tudom azt meg igazán, hogy ki vagyok én, ha tudom azt, hogy kinek az akaratából születtem. És ha tudom azt, hogy ki a küldő. Pál megtalálja azt a valakit, aki miatt a félelme elszáll. Aki miatt azt írja Timóteusnak, hogy nem a félelem lelkét, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét adom. Mert az Úristen ezt küldi a Szent Lelke által. Ha megtalálod azt, hogy mi az, ami az életednél is fontosabb, akkor tudod azt, hogy azt a valamit nem lehet elvenni. Az összes nagy mártír, azok az emberek, akik megjárták a gulágot, megjárták a koncentrációs tábort, arról számolnak be, hogy ott a legmélyén, amikor tényleg nem volt semmi, mert már nem volt identitásuk, nem volt ember körülöttük, nem volt barát, amikor az emberségük kezdett megszűnni, akkor a Krisztus még inkább ragyogott. Ott, abban a pillanatban tapasztalták azt meg, hogy Krisztus mindennél sokkal-sokkal nagyobb. Na, Pál így kezd. És azt mondja, hogy fogságban vagyok, és tudom, hogy még lesz rosszabb is. Azt se tudja, hogy hány éve van hátra, és azt sem tudja, hogy mikor mi fog vele történni. Bízik abban, hogy talán kiengedik, de kimondja azt, hogyha itt a vég, akkor megyek, de Krisztussal leszek, úgyhogy igazából mindegy. Akkor ez a Pál leírja azt, hogy mindenben tudok örülni. És örüljetek ti is, mert onnantól kezdve, hogy tudom, hogy a helyemen vagyok, tudom, hogy a feladatomat végzem, tudom, hogy ki az, aki az életemnél is fontosabb, és tudom, hogy kinek a tükrébe lássam magam, onnantól kezdve igazából mindegy, hogy hol vagyok. Mert onnantól kezdve az életem értékét nem a másik véleménye, nem a pozíció, nem a rangom, nem a külsőm, nem a barátom, nem a szerelmem, nem ez a világ, hanem az Úristen fogja adni. És ez egy olyan érték, ami elvehetetlen. Amit nem lehet kicsikarni, amit nem lehet kikérni, amiért nem lehet megdolgozni, és amit nem lehet megtanulni. Ez az érték az, ami a Krisztusban állást jelenti. És erre mondja azt Pál, hogy nekem ő az élet. Minden más elvehető, de ő nem. Olyan szép az, hogy amikor Pál a fogságban van, akkor látja a római különböző embereket, akik ott várnak rá, a katonákat, látja az ő öltözéküket is. És tavaly beszéltünk arról, hogy milyen részei vannak a római katona öltözékének, és hogy melyiket milyen fegyverrel, milyen lelki fegyverrel azonosít. És van egy, ami különös, mert hogy az fog össze minden ruhadarabot. És érdekes az is, hogy a római katona öltözéke, és sokan azt hiszem, hogy sokkal jobban tudjátok, hogy ez hogy nézett ki abban az időben, egy nagyon feltűnő, és egy nagyon díszes, és egy nagyon nagy, erőteljes, súlyos öltözék volt. De volt egy rész, ami kicsit rejtve maradt, az öv, ami mindent összefogott. És amikor Pál fogságban írja ezeket a leveleket, akkor látja és mondja, hogy ott van az az öv, ami nem más, mint az igazságnak a szeretete. És ez az, ami megkoronáz mindent, mert nem csak azt tudja, hogy hol a helye, hogy ki ő, és azt, hogy mi a feladata, hanem tudja azt is, hogy ez a világ, ez kiről szól igazából. Nagyon-nagyon sok felnőtt rengeteg pénzt fizet azért, hogy tudja, hogy mi az igaz ebben a világban. Hogy megtapasztalja azt, hogy mi az, ami hamis, és mi az, ami igaz, ami igazán igazság. Pál azt mondja, hogy a hívő ember erre állhat rá, az igazságra. És nem csak, hogy ráállhat, hanem szeretheti. Szerelmes lehet az igazságba. Mert ha ez megvan, hogyha mindennél fontosabbá válik neked az igazság, az, hogy mi ebben a világban a valódi tartalom, ami nem talmi, nem hamis, ami nem foszlik szét, akkor tudod azt, hogy megtartó erőd van, amin biztosan állhatsz. Az igazság szeretete, ami a helyemre tesz, ami megadja az igazi valómat, és ami a feladatomban biztossá teszi a lépéseimet. Ez a három dolog, vagy ez a négy dolog az, ami Pálnál biztos. Amit elmond később, majd mielőtt meghal, mielőtt mártírhalált hal, elmond különböző nagy tanácsok előtt, elmondja Jeruzsálemben, elmondja Rómában, elmondja Görögországban, elmondja helytartók előtt. És az, amit még Pál ekkor nem tud, hogy a fogságomban azért is örülhetek, mert nem csak egyesével bizonyságot fogok tenni minden egyes őrnek, Pál akkor még nem tudja, hogy azok a levelek, amiket ott írna, ott megír, azok 2000 évvel később is hány millió embernek az életét változtatják meg. Ugye ez az Úristen extra ajándéka. Extra ajándéka. Hogy amikor a helyemen vagyok, amikor tudom, hogy benne ki vagyok, és amikor tudom, hogy mi a feladatom, akkor valami olyat is ad, ami sokkal-sokkal több és hosszabb távú, mint amit mi a agyunkkal fel tudunk fogni. Sokkal több és sokkal nagyobb ajándék. És itt beszél Pál még utolsóként valamiről, amit nagyon nehéz felfognunk. Ez pedig nem más, mint a szenvedésnek az elfogadása. Amikor azt mondja Pál, hogy nekem az élet Krisztus, akkor azzal az is együtt jár, hogy Krisztus szenvedése is az enyém lesz. Ez sem fiatalon, sem idősebben, sem nagyon idősen nem könnyű, és sokszor nem is tudjuk elfogadni. De Pál abban látja az értelmét, hogyha az ő nagyon-nagyon szeretett Krisztusa egyszer megtapasztalja, hogy mit jelent küldötté válni ebben a világban, akkor neki is részesülnie kell ebből a szenvedésből. Örüljetek, mindenkor örüljetek, mindenben örüljetek. Ezt üzeni a Filippi levél. Azért, mert hogyha tudom, hogy ki az, aki alkotott, ha tudom, hogy ő tud a helyembe állítani, akkor is, ha itt otthon vagyok, vagy ha itt nem vagyok otthon, akkor tudom azt is, hogy hosszú távon ő tudja, hogy mi az értékem. Gyertek, ezért imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, olyan hálás a szívünk azért, mert te szólsz, és a te igéd az élet. Olyan igazság és olyan kard, ami tényleg csak rajtad keresztül működik, de működik. Köszönjük azt neked, hogy adsz példákat elénk, adsz példákat a családjainkban, adsz példákat a történelemben, adsz példákat a Szentíráson keresztül, talán egy-egy osztálytársban, hogy megéri Krisztust választani. Megéri általa szemlélni ezt a világot, és megéri benne gyökerezni. Segíts nekünk, hogy lássuk azt, hogy hol a helyünk. Hogy lássuk azt, hogy mennyire sokat érünk. És hogy lássuk azt, hogy egyen-egyenként külön-külön te feladattal akarsz bennünket megbízni. Urunk, segíts nekünk látni azt, hogy mennyire szeretsz bennünket, és segíts, hogy ezt a szeretetet mi is naponként el tudjuk fogadni, és tovább tudjuk adni. Add azt az örömet, ami nem természetes, ami nem belőlünk jön, hanem ami a lelked által lehet a miénk. Add, Urunk, hogy ezt tudjuk képviselni, és így tudjunk téged megvallani naponta. Segíts, hogyha most rossz, vagy hogyha fájdalmak között vagyunk, vagy szenvedés ért, akkor találjunk vissza hozzád. Add, hogy neked tegyük fel a kérdéseinket, hogy kapaszkodjunk beléd, és ne engedj minket elsodortatni. Segíts, Urunk, hogy megtapasztaljuk azt, hogy a mélyben ugyanúgy te vagy az Isten, és hogy a magasságokban ugyanúgy te tartasz. Add nekünk a te szent lelkedet, és add, hogy így lehessünk világosságok, és így tudjunk rámutató csillagokká válni. Fiadért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy őket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Fogadjuk az áldást, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Amen. Köszönöm.
házunkban is jöjjön.